Köszönöm szépen. Nem lesz egyszerű dolgom, főleg, hogy Robi itt nagy vonalakban már elmondta az egész előadást, de azért megpróbálom. Romer Mátyás vagyok. 99-ben végeztem biológusként Debrecenben. Azóta előtte is már sokat foglalkoztam környezetvédelemmel, gyakorlatilag ez a munkám is, és természetvédelemmel. Ez a kettő nem teljesen átfedő fogalom. Amikor Robi megkérte erre az előadásra, akkor gondolkodtam, hogy hogyan és mit lehetne ezt összehozni, ezt az előadást, hogy lehetne összekapcsolni környezetvédelmet és a kereszténységet. Igazából, ahogy Robi is mondta, a Biblia sokat beszél erről, csak olvasni kell a sorokat, illetve a sorok között. Én úgy gondoltam, hogy az előadás első részében igazából egy dicséretet szeretnék mondani, elmondani azt, hogy mit is kaptunk, mire is kellene vigyázni. És utána pedig ehhez képest megnéznénk, hogy mit csinálunk. Utána pedig várom a kérdéseket, illetve ha van kedvetek hozzá, és ti is úgy gondoljátok, és tudom, hogy úgy fogjátok gondolni, akkor kis csoportokban néhány kérdést érdemes lenne megbeszélni, még így a film előtt, és utána egy kis szünet, megnézzük a filmet, aztán még pár szót szeretnék mondani a film után, mert ez a film, ha jól emlékszem, 3-4 éve készült, és azóta azért vannak változások, meg vannak dolgok, amiket más szempontból is meg kell szerintem világítani a filmhez képest. Úgyhogy én erre gondoltam, és azt szeretném kérni, hogy akinek van Bibliája, az vegye elő. Akinek nincs, annak majd én olvasom. Szeretném felolvasni a Teremtés könyvét, és arra szeretnék mindenkit kérni, hogy megállok a szakaszok végén, és igazából azt szeretném először gondolni, hogy kérdezni, hogy ki az, aki úgy olvasta végül már a Teremtés könyvét, hogy megállt a szakaszok után, és úgy végig gondolta, hogy mit jelent egy-egy szakasz. Nem sokan. Hát arra szeretnék most kérni titeket, hogy a szakaszok végén megállok, és csak úgy mi jut eszetekbe? Mit gondoltok erről az egészről, amit olvasunk? Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozatot, boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett lévő vizektől, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este, és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten. Ne vesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet. A nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre. és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválaszták a világosságot a sötétségtől, és látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel. Negyedik nap. Már csak 3 nap van. De én ezt nagyon fontosnak tartom, nem véletlenül olvasom. Azután ezt mondta Isten. Pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és rebdessenek a madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tengervizét. A madár is sokasodjék a földön. Így lett este, és lett reggel, 5. nap. Azután ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját, és látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra. Hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld felszínén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak és az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel. 6. nap. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és a föld teremtésének a története. Ez a teremtés könyve. Nem tudom, kinek mit mondott. Általában én úgy gondolom, hogy az emberek nagy része ezen át szokott siklani, és úgy magától értetődőnek vesz mindent. Van víz, föld, levegő, állatok, madarak, növények, és hogy ez így jól van, rendben van. Ami alapvetően, és a kiinduláskor így is volt. De hogy pontosan mit is jelent ez, azt mindjárt elmondom. Ez ennél sokkal bonyolultabb. Nem csak virágok, növények, állatok vannak, hanem ezeknek egy hihetetlenül bonyolult kapcsolatrendszere. És az első előadásban, az első részében azért tartom ezt fontosnak elmondani, hogy legyen egy alap, egy kiindulás, hogy összefüggésében lássuk, hogy miért baj, hogy mi ebbe belenyúlunk. Miért fontos ismerni ezeket az összefüggéseket. Kezdeném a fajok sokféleségével. Van valami tippetek, hogy hány faj lehet a Földön? Leírt, meg hogy mennyit becsülnek? Szám? Mondjátok nyugodtan hangosan. Aha, más tipp? Számokat. Nyugodtan. Nyerni ugyan nem lehet, de 1 milliárd. Igen? 2,5 millió. A helyzet az, hogy eddig ilyen 1,8 millió fajt írtak le, még összeszámolni se tudták pontosan, de nagyságrendileg ennyi. Azonban a becslések nagyon-nagyon változnak. 2-től 100 millió fajig minden lehet benne. És ez egyébként simán lehet is, hogyha belegondolunk abba, hogy egysejtőek között is vannak külön fajok. De még a gerinces fajok között sem fedeztek fel mindenfajt. Éppen a napokban olvastam, hogy van olyan madárfaj, amit 3 éve láttak először, de csak most sikerült leírni. Tehát most gyűjtöttök össze annyi fényképet, fotót, illetve magát az állatot, hogy tényleg el lehetett dönteni, hogy igen, ezt a fajt még nem ismeri a tudomány. Ez Kína egyik eldugott részében volt. Hát még a nagytestű fajok között is van olyan, amit nem ismerünk, lehet olyan, amit nem ismerünk, a tengerekről, tengermélyi állatokról pedig nem is beszélve. De nézzük, hogy ez pontosan részletesebben mit jelent. De ha már ilyen jó benne vagyunk, szerintetek növény vagy állatfajból van több? Ki az, aki azt mondja, hogy növényfajból több van, mint állatfajból? És ki az, aki azt mondja, hogy állatfajból van több? Hát ez egy ilyen felfele. Lehet, hogy olyan is, aki tartózkodott. Akkor nézzük, nem mondom meg. Mohákból van körülbelül 14 ezer faj. Ezek ugye a sivatagoktól kezdve az esőerdőikig mindenfelé megtalálhatóak. Magyarországon is van több tucat faj. Páfrányokból van körülbelül 12 ezer faj. Ezek már bonyolultabb felépítésű növények, de még mindig nem virágos növények. Rendszertanilag nem ott vannak, mint a fák és azok a szép virágok, amikre általában az ember gondol, hogy használja, hogy növény. Virágos növényekből van több mint 250 ezer faj. Aztán jönnek az állatok. A gerinctelenekből, ha megnézzük, a gyűrűsférgekből van 8-9 ezer faj. Itt egyébként azért nem biztos a szám, nem csak ezeknél, hanem sok fajnál, mert előfordul az, hogy ugyanazt a fajt több néven több szerző is leírja, és időnként ezeket revideálni kell, újra át kell nézni, hogy mik az átfedések, mi az, amit kétszer írtak le, ki írta le előtte. Tehát ezeket időről időre meg kell csinálni. Mert mondjuk a kínai kutató is leírta, meg az amerikai is, és nem feltétlenül biztos, hogy felismerték, hogy ugyanazt írták le elsőre. Tehát kell mindig egy-két megszállott, aki mondjuk gyűrűs férgekkel foglalkozik. Van ilyen. És azoknak át kell nézni, hát nyilvánvalóan ez hatalmas munka. Ízelt lábúakból, ebbe ugye beletartoznak a rovarok, a pókok, az egyenes szárnyúak, rengeteg mindent lehetne, mondjuk a rovarok is, vagy az egyenes szárnyúak is rovarok. Nem menjünk bele, sok csoport ide tartozik, 4-9 millió faj között becsülik a számukat. Ezen a rovarok 4-6 millió faj, pókokból van 40 ezer faj, amit már leírtak. Sok ember kedvencei. Magyarországon is van több tucat pókfaj, megnyugtatásképp. Lepkéből van 17.500 faj. Azt a lepkéket talán azért ismerik jobban, mert látványosabbak, több ember foglalkozik velük, több az információ. Nyilván a kevésbé, hogy is mondjam csak, szimpatikus fajokkal kevesebb ember foglalkozik, ezért az információ is kevesebb azokról a fajokról. És nézzük a gerinceseket. Halakból van több mint 21 ezer faj. A halak csoportja egyedül a gerinceseknek majdnem a felét teszi ki, ami így első hallásra meglepő. De ha belegondolunk, azért a földnek a kétharmada az víz. Tehát logikus, hogy ott azért több élőlény lesz. Kétértőekből van több mint 4000 faj, hüllőkből van több mint 6000, hüllők közé ugye kígyók, a gyíkok, leguánok, ilyesmik tartoznak. Kétértőeknél szalamandrák, békák, mi itthon is megtalálható. A madaraknál van több mint 8000, majdnem 9000 madárfaj, amit eddig leírtak. De hát még ott is lehet, mint a példa mutatja, olyan, amit nem ismerünk. Emlősök, több mint 4000 faj. És ezen belül a fő emlősök 200 faj. Ide tartozunk mi is, rendszertani besorolás szerint. Úgyhogy, amint aztán kiderült, állatból sokkal több van, mint növényből. A fajok sokfélesége azonban önmagában ez egy szép meg jó dolog, de ez még mindig kevés. Tehát nem elég, hogy megértsük az egész rendszernek a működését. Itt rendkívül bonyolult kölcsönhatások vannak, élő és élettelen, illetve élő és élő között. A legkülönbözőbb és a leghihetetlenebb összefüggések. Az élettelen dolgok közötti összefüggésekre ez a kép is például jó ábra lehet látni. Ez a Volga, amennyire lehet látni. Nem tudom, hogy ezt a villanyt esetleg, ha le lehet kapcsolni, akkor talán jobban látni az ábrát. Ez a Volgának a torkolata, és a Kaszpi-tenger. Itt lehet látni, hogy a folyó hogyan alakítja a síkságot. Ezt a síkságot, ezt a folyó töltötte fel, illetve a folyóágyat ő válja ki az áradásoknak megfelelően. Azután ugye a folyó édesvíz, a tengersós, a kettő határán van a brakvíz, ahol keveredik. Az egy teljesen különböző, mind a kettőtől különböző élőhely, ami különleges fajoknak ad otthont, amik csak ebben a típusú vízben élnek meg. És nyilvánvalóan itt a szárazföld és a víz a mikroklímára, ennek a területnek az éghajlatára is hatással van. És még lehetne sorolni. És persze nyilvánvalóan az éghajlathoz hozzátartozik a szél is, a szél pedig formálja a talajt, a hegyvidéket, a kőzetet, tehát az meg nyilván visszahat a folyókra, például nem mindegy, hogy a folyó milyen területen folyik keresztül, milyen hegységen, mert annak megfelelően olyan minőségű és mennyiségű oldott anyag lesz benne. Nem mindegy, hogy meszes kőzeten megy keresztül, vagy vulkáni kőzeten. Tehát rengetegféle összefüggés van. Ezek tényleg csak példák, mert így estig lehetne sorolni. És szerintem, én biológus vagyok, nekem sokkal érdekesebb az élők közötti kapcsolat, illetve az élő és a hold közötti kapcsolat. Itt ezen a képen az élő és élettelen között az összefüggés az, amit elmondtam, hogy maga az, hogy milyen élőhelyről beszélünk, ez önmagában meghatározza azt, hogy milyen életközösségek, milyen fajok fordulhatnak ott elő az adott területen. Hát nagyon közel van egymáshoz a folyónak az a szakasza, ami ott fönt látjátok, amit szétválik a folyó két ágra, illetve a tenger, és mégis teljesen más jellegű élőlények lakják azokat a területeket. És hogyha nem vizes példát akarok hozni, akkor érdemes megnézni ezt a képet. Ez Zakopanéban készült, magyar határtól nem is olyan nagyon messze. Első látásra egy szép kép, de egy biológusnak, aki foglalkozott ezzel, ennél sokkal többet mond. Ha megnézitek, alul talán annyira nem lehet látni, de az egy lombos erdő. Az ugye összelehullatja a lombját, csupasszá válik, mögötte van egy fenyőerdő, följebb, hát itt igazán nem látszik jó, de én tudom, hogy az törpefenyő, tehát szintén fa, csak sokkal alacsonyabb, és az a világos zöld folt ott a törpefenyőes, sötét zöld törpefenyőes felett, az pedig egy teljesen látszárú növényzet, ami térre ugye elhal. És mindez annak köszönhető, hogy a hegység nem magassági szintenként változik az, hogy milyen az élettér, milyen a hőmérséklet, mennyi csapadékot kap, mennyi fény éri adott esetben. A nyitva termők valaha az egész földet uralták. És tulajdonképpen a mai napig megfigyelhető az, hogy valójában a nyitva termők olyan helyeken vannak, amik gyakorlatilag nem olyan jó élőhelyek, rossz termőhelyeken fordulnak elő. És ez azért van, mert azokon a helyeken a lombos fák, lombos növényzet már nem tud megélni. A lombos fászárú növényzet nem tud megélni. Tehát ezekre a helyekre szorultak vissza, ezek a nyitva termők, és ma már elsősorban ott találtok. Nem kizárólag, de elsősorban ott. Hát kilettek szorítva ezekről a helyekről. Hát ez is egy nagyon jó példája annak, hogy az élettelen környezet hogyan befolyásolja az, hogy mi található ezeken a helyeken. És nyilvánvalóan a különböző fajta növényzet, a különböző élőhelyek, különböző állatfajoknak adnak otthont. Az élők közötti kapcsolat ennél sokkal, de sokkal összetettebb és bonyolultabb. Ugye az, amit mindenki ismer, az a tápláléklánc, amit általános iskolában is már tanítanak, ha még tanítanak. Ami alapvetően a megértés szempontjából táplálékláncként mégis megállja a helyét, mert ha leegyszerűsítve nézzük, valóban lánc, de hogyha alaposabban megnézzük, ez valójában nem lánc, hanem egy nagyon bonyolult hálózat. Ez az egyik legegyszerűbb. Ez tényleg lánc. Ez sarkvidéki tengerekben gyakorlatilag az egész tápláléklánc abból áll, hogy vannak növényi, apró élőlények, egysejtűek, többsejtűek, fitoplanktonnak hívnak összefoglaló néven. Ezek mikroszkopikus kis élőlények, amiket az apró rákok összefoglaló néven krillnek nevezek, megeszik, azt meg megeszi a bálna. És nagyjából a láncnak itt van vége. Nyilván persze bele kell számolni, hogy a bálna egyszer elpusztul, azt lemontják, és akkor az visszakerül a körforgásba, de alapvetően a csúcsa ennek a táplálékláncnak a bálna. Vagy hogyha kicsit lejjebb megyünk, akkor karcárnyi delfin, ami akár a bálnát is megeszi. Ez kicsit bonyolultabb ábra, és már itt van az energia, meg a széndioxid. Nagyjából lehet látni, hogy milyen irányba mennek a folyamatok. Ugye egy talán ismert példával a kishal megeszi a nagyhalat, a nagyhal megeszi a még nagyobbat, mert ezt nem egészen a táplálékláncra mondták, de megállja itt is a helyét. Itt a vége a táplálékláncnak az a jegesmedve, ő áll a legmagasabban. Ez még mindig nem egy bonyolult tápláléklánc, tehát az ember így örül, hogy megérti, szépen jól átlátja, és amikor már mindenki így megnyugodott, akkor szoktam ezt az ábrát mutatni. Ez gyakorlatilag egy egyszerűsített ábrája az Észak-Nyugat-Atlanti óceánnak, tehát az Atlanti óceán északnyugati részén élőlények közötti kapcsolatoknak, a táplálékhálózatnak, aminek a központjában a tőkehalál, ez a kód. És aztán vannak itt alatta, felette, mellette mindenféle élőlények, halak, rákok, madarak, az ugye, ami ott fönt a vízszín felett van, azok különféle sirályok, csérek, más ragadozó madarak, amik halakkal táplálkoznak, halászmadarak, illetve fókák, bálnák is megjelennek, cápák, teknősbékák, illetve teknősök, mert ezért már kaptam, hogy ez nem béka, és teljesen jogos. És itt ebben az ábrában az alján már a lebontó szervezetek is ábrázolva vannak. Tehát ez így nagyjából érzékelteti, hogy miről beszélünk, amikor táplálék hálózatról beszélünk. Hát hihetetlenül összetett, hihetetlenül bonyolult, és értelemszerűen, hogyha egy-egy központi eleme ennek a hálózatnak eltűnik, akkor először csak megbillen az egyensúly, de aztán teljesen, ez a hálózat teljesen máshogy alakulhat. Amiben benne van az is, hogy helyreáll, és más veszi át a központi szereplőhelyét, de az is benne van, hogy teljesen összeomlik, és más fajok is eltűnnek annak az egyfajnak az eltűnésével. És ez az, amit egy rendszerben, egy ökológiai rendszerben nem tudhatunk. És itt a fogalmak tisztázása véget. Az ökológia az a tudományág, ami az élő és az élettelen közötti kapcsolatokkal foglalkozik, tehát az egész rendszerrel foglalkozik. Ezt csak azért mondom, mert itt nagyon divatos lett az utóbbi 5-10 évben az ökoszót használni, teljesen más összefüggésben, tehát környezetvédelemmel, természetvédelemmel összefüggésben, ami jó hangzik, csak éppen nem írja le pontosan a fogalmat. És amit még mondani akartam az, hogy az élő és élettelen, illetve az élők közötti kapcsolati rendszereket a tudomány ma kvázi kaotikus rendszernek hívja. Ez a nagyon szép megfogalmazás gyakorlatilag azt jelenti, hogy kaotikus is, meg nem is. Hát kvázi kaotikus. Tehát az egyes elemeket, az egyes alrendszereket, azok működését meg tudjuk ismerni, de az egész nagy rendszerre nem fogunk soha rálátni. Mert olyan mennyiségű és olyan minőségű kapcsolatok és kapcsolatrendszerek vannak, amiket nem értünk és nem tudunk leírni, és nem hiszem, hogy ezt valaha is le fogjuk tudni írni. Hát ez mondjuk egy olyan alrendszer, amit itt a képen látunk, amit úgy nagyjából leírtak. De mint mondtam, az alján oda van, hogy egyszerűsített táplálékhálózat. És hogy a szárazföldről is mutassunk valamit, ez egy mérsékeltövi erdőnek a táplálékhálózata. Ez is alaposan le van egyszerűsítve, de nagyjából el lehet képzelni, hogy a mi erdeinkben, itt Magyarországon mi található. Ezeket, mint az elején mondtam, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, azért szeretném elmondani, hogy rendszerben és összefüggésben látsuk azt később, hogy mit teszünk tönkre. Tehát nem csak arról van szó, hogy eltűnik 1-2-3-4-15 faj, de aztán az élet megy tovább, hanem ennél sokkal többről szól, sokkal komolyabb a probléma. És ahhoz, hogy ezt megértsük, azért szeretném ezeket elmondani. Kapcsolatok az élők között, ami más, mint a tápláléklánc és a táplálékhálózat. Ugye a fajoknak az alapvető kapcsolata, ez az egyik megeszi a másikat. Ez mindenkinek nyilvánvaló. Azonban vannak olyan kapcsolatok, amik létfontosságúak az egyes élőhelyeken, életközösségekben, fajokra nézve, de kevéssé ismertek. Az ebrát egyébként azért tettem, mert az egyik példához majd kell, és így jól nézett ki. Predáció. Ez a táplálék hálózatnál már előjött. Aztán van a kommenzalizmus. Ezt asztal közösségnek hívják. Az egyik példa erre az oroszlán és a hiéna. A hiéna is tudna vadászni, de általában dögöt eszik, és megeszi azt, amit az oroszlán ott hagyott. Tehát konkrétan a kommenzalizmus arról szól, hogy az egyik fajnak jó valami a másik fajra kapcsolatban, de arra a másik fajra nézve ez a dolog közömbös. Tehát az oroszlán különösebben annyira nem érdekli, hogy a maradékot megeszi a hiéna, viszont a hiének nagyon jó, hogy az oroszlán vadászik. Ezt hívják nagyjából asztal közösségnek, és erre is számtalan példa van még ezen kívül. Ha magyar példát akarok hozni, akkor például a réti sas és a különböző varjú meg hollófélék. A sas vadászik, a hollók, varjak, sirályok pedig megeszik a maradékot. Szóval ott a parazitizmus. Erre, ugye az állatok között elég sokat ismerünk ilyesmit, például a pióca, de növényeknél kevésbé ismert ez a példa, ezért hoztam egy növényi példát, méghozzá a vajvirágot. Egyébként semmi köze a vajhoz, csak így hívják. Magyarországon körülbelül 20 ilyen faj van, és ugye azt talán ismert, hogy a parazitizmus az arról szól, hogy az egyik félnek jó, a másiknak viszont kifejezetten rossz ez az együttélés. És a vajvirág az különböző más növényeken élősködik. Gyakorlatilag, hogyha megnézzük a vajvirágot, akkor ez egy nagyon szép, kicsit orhidára hasonlító növény, viszont nincsen se levele, se semmije, amiben zöld szintest klorofil van. Magyarul nem fotoszintetizál, nem tud tápanyagot saját magának előállítani, hanem el kell vennie mástól. És ezt úgy csinálja, hogy rácsatlakozik az adott növényre, általában a vajvirágokat a parazitált növényről nevezik el, például a kakukkfű vajvirág, az a kakukkfű gyökereire ránövezti magát, és szépen elszedi tőle azokat a cukrokat és más szerves anyagokat, amiket az a növény felépített. Mutualizmus. Ez a kölcsönösen előnyös együttélés. Ennek vannak különböző fokozatai. Alliancia. Itt jön a struc és a zebra. Ez szövetséget jelent, és például a struc és a zebra esetében ez azt jelenti, hogy együtt a több szem többet lát alapon, ha egy csapatban mozognak, akkor nagyobb eséllyel fogják észrevenni a különböző ragadozókat, oroszlánokat, párducot, egyebeket, hiénakutyákat, és tudják riasztani egymást. A zebrának ugye nagyon rossz a látása, viszont a szaglása nagyon jó. A strucnak viszont nagyon jó a látása, viszont a szaglása kevésbé jó. Tehát így ki tudják egészíteni egymást. Ezt jelenti az alliancia. Hát hihetetlenül bonyolult és érdekes és izgalmas rendszerek ezek. Tehát nem csak annyit kaptunk mi, hogy itt van pár növény, meg pár állat, aztán uralkodjatok, hanem egy olyan rendszert, amit igazából nem is értünk. Van a szimbiózis. Ez is kölcsönösen előnyös együttélés, de ez már olyan szintű, hogy külön választva az élőlények már nem élnének meg. Az uzmó az nem egy önálló valami, hanem gombáknak és moszatoknak az együttélése. Hát algák és gombáknak az együttélése gyakorlatilag. És olyan szinten élnek a gombafonalakban benne ezek a zöld szintesttel rendelkező algák, hogy külön-külön már nem tudnának létezni. És attól függően, hogy milyen fajok kapcsolódnak, attól függően különböztetjük meg az uzmokat. De ez nem egy különböző élőlénycsoport, hanem két élőlénycsoportnak a kapcsolata. És nyilván mind a kettőnek előnyös, méghozzá azért, mert ugye a gomba föl tudja menni az ásványi anyagokat, meg a vizet, ezt szolgáltatja az algának, az alga pedig cukrokat tud előállítani, mert van zöld színanyag a szinteste. És ezeket a cukrokat tudja utána a gomba felhasználni. Mikor ez egy nagyon speciális együttélés. Nem tudom, hogy ki csinált már olyan csúnya dolgot, hogy orhideát próbált erdőből hazavinni. Mert ugye, azt ugye nem mondtam, de talán néhányan tudják, hogy Magyarországon is 21 néhány orhideafa él. Csak nem orhideának hívják őket, hanem kosbornak, meg nőszőfűnek, meg hasonló neveken. De szóval nálunk is él, és az orhideák legnagyobb részére az jellemző, hogy önmagában a mag nem tud fejlődésnek indulni, hogyha egy steril talajra tesszük. Képtelen rá, gombák kellenek hozzá. De hát hiába viszünk mi el mondjuk az erdőből, kiásunk egy szép kis orhideatövet, hogy milyen szépen fog az mutatni otthon a kis kertben. Nem biztos, hogy meg fog maradni, mert ugye jó, bizonyos mennyiségű gombát a kiásással elviszünk, de hogyha ott az adott területen, ahova tesszük, nincsen, akkor előbb-utóbb ezek el fognak halni, és így az orhidea is tönkre megy. Ez csak azért, hogy senki ne próbáljon meg orhideákat hazavinni, mert egyébként az összes orhideafaj védett Magyarországon. Hát ez is szintén egy nagyon-nagyon speciális együttélés, és ugyanilyen mikoriza gyökér kapcsolat van A mikor riza, a riza az gyökeret jelent, a mikor pedig gombát, innen jön ez az elnevezés. De nagyon-nagyon fontos együttélés van a pillangósok és a nitrogén megkötő baktériumok között. Gyakorlatilag a talajban önmagától nitrogén nem tud bekerülni. Növények nem tudják belevinni, a légkörből nem kerül bele, egyedül ezek a nitrogén megkötő szervezetek, ezek tudják átalakítani a légköri nitrogént úgy, hogy a talajba kerüljön, mert pedig tudjuk, hogy a nitrogén az nagyon-nagyon fontos a növényeknek. Nem véletlenül, hogy a műtrágyáknak a nagy része is nitrogén alapú műtrágya. És a pillangós növények a gyökérgyümölyükben ilyen szervezeteket, ilyen baktériumokat tárolnak, az nem teljesen mikoriza, mert nem gombával van együttélés. De az a lényeg, hogy enélkül gyakorlatilag nem is nagyon lenne mezőgazdaság. Tehát ez egy kifejezetten fontos dolog. Ugyanakkor ez rossz is lehet, mert hasonló a módon például az akácok is ilyen együttélésben tartanak gyakorlatilag a nitrogén megkötő baktériumokat, és ha jártatok már akácosban, annak eléggé egyhangú az aljnövényzete, csalán, bodza, semmi izgalmas. Ez azért van, mert feldúsul a nitrogén a talajban. Azok a növények, amik ott megmaradnak, azok nitrogénkedvelő növények. És ez azért baj, mert hogyha túl sok van, akkor az sem jó a növényeknek. Egyébként meg ugye az akácot azt úgy hozták be egész Európába a 18. században, és egyébként elegyes faj Észak-Amerikában, de nekünk magyaroknak sikerült azt elérni, hogy saját akácerdőink vannak, ami sehol a világon nincsen, csak Magyarországon. És ez nem feltétlenül jó, mert ez ki tudja szorítani az őshonos társulásokat. Ezt kicsit csak előre utalva a rendszerek bonyolultságára, és hogy hogyan avatkozunk be. Van a kompetíció. Kompetíciónak többféle formája van. Valamikor táplálékért, táplálékbázisokért versengenek különböző fajok, és van, amikor mondjuk a sólyom és a holló esetében fészkelőhelyért. Mind a kettő sziklán költ, ugye a szikláknak az alkalmas fészkelőhelyek száma az meglehetősen limitált, főleg Magyarországon, és ezért meg kell harcolnunk azért, hogy ki fogja azt elfoglalni. Hát általában a sólyom nyer. Nem mindig egyébként. Hát igazából ez egy hihetetlenül bonyolult rendszer, amiben mi aztán szépen lassan beavatkozunk, holott ugye mi azt a feladatot kaptunk, hogy uralkodjunk a fajokon, a rendszereken, és itt felmerül a kérdés, hogy mit is jelent az uralkodás. Hát ezt mondjuk szünetben ajánlom, mindenki beszélj át, gondolja át, hogy mi a jó uralkodás. Nem tudom milyen, lehet, hogy... Igen. Mi pedig elkezdtünk uralkodni. Hát... jött az ember, és... hát a kis maga módjain elkezdte tönkretenni a környezetet. Most nem csak a 20. századról beszélek, mert ez már jóval régebben elkezdődött különböző formákban. Beavatkozott földön, vizen, levegőben, igen. Elsősorban, vagy első körben nem feltétlenül rossz szándékkal, nem is feltétlenül tudatosan, de mindenképpen olyan módon, ami nem túl szerencsés. Hát ezt az iszonyú gazdagságot, amit kaptunk, ezt szépen lassan kezdtük így degradálni. Majd mutatok rá példákat a következő körben. Ebben az első szakaszban azt szeretném hangsúlyozni ismét, hogy egyrészt kaptunk nagyon-nagyon sok fajt, azt láttátok, hogy a nagy részét nem is ismerjük, vagy egy részét nem is ismerjük még. De ez önmagában még nem minden. Ennél sokkal többet kaptunk, és sokkal bonyolultabb az, amit kaptunk, és ez ránk van bízva. És az, hogy mit teszünk vele, azt szerintem majd a következő szakaszban beszéljük meg. Robi, hogyha úgy gondolod, akkor szerintem most tartsunk egy rövidebb szünetet.